Kedves jelenlévő és az idejétok és felvételről hallgató gyülekezet, a mai igénk Ezékiel próféta könyve 18. részében a 20. és a 32. vers közt található. Hallgassuk meg felállva. Amely lélek vétkezik, annak kell meghalnia. A fiú ne viselje apja vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét. Az igazon legyen az ő igazsága, és a gonoszon az ő gonossága. És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolatimat, és törvény szerint is igazán cselekszik, élvén éljen, és meg ne halljon. Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem részen, az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog. Hát kívánva, kívánom én a gonosznak a lábát, ezt mondja az Úristen, nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. És az igaz elhajol az ő igazságától és gonoszságot cselekszik, minden utálatosság szerint, melyeket a hitetlen cselekedett, nem ne éljen, semmi igazságaival, amelyeket cselekedett, emlékezés nem részen, gonoszságáért, melyet cselekedett, és az ő vétkéért, melyel vétkezett, ezeket meg kell halnia. És azt mondjátok, nem igazságos az Úrnak útja. Ó, halljátok meg, Izrael háza, az én útam nem igazságos, én nem inkább a ti utaitok nem igazságosak. Ha elhajol az igaz az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, és amiért meghal, gonoszsága miatt hal meg, melyet cselekedett, és ha a gonosztevő megtér az ő gonoszságától, amelyet cselekedett, és törvény szerint és igazságot cselekszik, ez az ő lelkét megtartja életben, mert belátta és megtért minden gonoszságától, melyeket cselekedett, élvén éljen, ne halljon meg. És azt mondja, az Izrael háza nem igazságos az Úrnak útja. Az én utaim nem igazságosak, és Izrael háza nem inkább a ti utaitok nem igazságosak. Ennek okáért mindenéteket az ő útai szerint ítélem Izrael háza, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlásotokra ne legyen gonoszságotok. Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, amelyekkel vétkeztetek, és szerezetek magatoknak új szívet és új lelket. Miért hallnátok meg, ó Izrael háza? Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úristen, térjetek meg azért és érjetek, foglaljuk helyet. Kedves gyülekezet, Ezékiel próféta a fogság egyik prófétája, és elképzelhetjük, hogy milyen lelki állapotban voltak ebben az időszakban az emberek. Először is a nép két csoportra oszlott. Voltak, akik ott maradtak az országban, a megszállt és lakosság cserével új helyzetbe hozott országban, ugye Nabukodonozor és utoda, és aztán azt tették, hogy a birodalom különböző pontjairól ide-oda telepítették a csoportokat, az embereket, hogy mindenki gyökértelenné legyenek, és így könnyebben irányítható legyen a nagy birodalom. Akik otthon maradtak, azért volt tele a szívük keserűséggel, akik fogságban voltak, azok meg emiatt panaszkodtak, hogy amikor úgy érezték, hogy nincs értelme abban gondolkozni, hogy egyszer hazamegyünk és újra felépítjük az országot, mert itt a vég, nincs jövője többé Isten népének ott a Jordán vidékén. Talán ismerjük ezeket a gondolatokat, a reménytelenségnek a gondolatát. És közben ilyen általános dolog ez, az az alapvető nagy kísértés ragadja meg őket, hogy hát Isten igazságtalan. Nem mi követtük el a bűnöket 70 évvel, mert ott is erről a 70 évről volt szó, másik elfelé érkezett. Ezek újra és újra előjönnek. Nem mi voltunk azok. Nem is értünk még akkor, akkor nekünk. Most miért kell szenvednünk? A bölcs ember jól tudja, hogy a történelem szereplőjeként és egy közösség tagjaként, egy nép, egy nyelvközösség tagjaként nem csak jó dolgok és büszkeségek azok, amikre hivatkozni szabad, hanem hát szenvedni kell arra a népre hármó mindenféle negatív terhet is, és hordozni kell mindennek az emlékét. Nem lehet kicsipegetni csak a jó. Mennyit sírunk az elveszített területek miatt, de ritkában jut eszünkbe, hogy a mi 600 ezer áldozatunk a második világháború alatt, annak ugye 40%-a körülbelül az a visszakapott területeken általunk halálba küldött zsidókat jelenti, akik számára az, hogy Magyarországhoz a területeket visszacsatolták, nem volt öröm, és nem volt áldás, akkor kezdődött igazán a pokol az ő számukra. És egy felelősen gondolkodó magyar ember nem mondhatja, hogy én csak a honfoglalás dicsőségére és azokra a történelmi pillanatokra gondolok, és tessék azzal azonosítani bennünket, amikor három tenger mosta Magyarország határait, ha volt egyáltalán ilyen, biztos, hogy volt. De nem akarok tudni történelmünknek azokról az eseményeiről, amelyekben gyalázatos dolgok történtek. Használom a többes számú első szemét, amikor a jó dolgokról van szó, és használom a többes szám harmadik szemét, akkor, amikor negatív, szégyenteljes dolgokról van szó. És pontosan ugyanígy volt Ezékiel idejében is, hogy az emberek úgy érezték, hogy itt valami szörnyű isteni igazságtalanság van, a hazánk szétszabdalva, valami drága templom lerombolva, értékeik szétszórva, elégetve, ugye ebben az időszakban még a tóra is oda veszett, ezt utólag lehetett valahogy szinte szavonként, betűként valami újra összegyűjteni, felépíteni. Szóval ki a felelős ezért? Hát biztosan a Jóisten a felelős a dolgokért. Most van egy nagyon fontos alaptétel, és ez az, hogy Isten nem igazságtalan soha. Nem tud azt lenni. Ez olyan, mintha hogy az egyszer megalkotott törvényeit nem függesztgeti fel újra és újra. Lehet, hogy nekünk kellemetlenségeink vannak. Lehet, hogy isszuk a levét akár annak is, amit nem mi követtünk el, vagy Isten valamilyen módon kárpótol bennünket, de ő nem tud igazságtalan lenni. Jobb történetében sem az a baj, hogy a barátok ezzel a problémával viaskodnak, csak rossz választ adnak. Lehet, hogy kimondhatnák azt, hogy Isten nem igazságos. Lehet, hogy az én Isten képem nem hasznos és nem fedi a valóságot, nem is tudok Isten lefedő valóságot kitalálni, mert ő olyan módon van felette a maga teljességében mindennek, hogy nem tudom őt igazán körülhatárolni és jól megragadni. Ez biztos, hogy így van. De azt az igazságot kimondhatom, hogyha nekem kellemetlen is, a sodródom is azokkal, akiket esetleg jobban terhel az isteni ítélet, akkor sem igazságtalan az Úr, sőt, ha az ő gyermeke vagyok ebben a helyzetben, elkezdhetem felismerni az én szolgálatomat. Hát nem az én bűneim miatt megyünk a fogságba, de megyünk a fogságba, és az én Uram teljes bizalommal szeretne engem felhasználni közben, hogy legyek segítségére az embereknek való szolgálatban. Micsoda megtiszteltetés ez. Szóval Isten nem igazságtalan, legfeljebb néha kicsúszik a kezünkből az irányítás, és akkor döbbenünk rá, hogy milyen fontos és nehéz az a feladat, ami itt a Földön van, és hogy milyen könnyen el tudjuk szórakozni a nagy pillanatokat. De van itt egy másik problémánk is, hogy közben pedig a terek, a nehézségek, az aggatottság alatt, ami egyéni problémánkat, Istennel való problémánkat is új megvilágításban látjuk. Meg itt azt mondom, hogy ha bölcsek vagyunk, akkor esetleg rájövünk, hogy nem azért vagyunk benne a történelemnek, vagy éppen az egészségügynek ebben az állapotában, pillanatában, mert valamit konkrétan elrontottunk. Az emberi test gyarló, esendő és töréken. Szóval az, hogy egy idő után rosszabbul működnek a szerveink, az nem azért van, mert konkrét bűnöket követtük el, hanem egyre inkább lesz, mert lejár a szavatosságunk, és a külső elromlik, és a belső annál inkább épül, mert ez az Úrnak az üzenete, és ez így van. Tehát nem azért vagyunk betegek, vagy fáj valami, mert valami nagy bűnt követtünk el, és ez most Istennek a pálcája, a költő szerint inkább oltó kése, amelyel valami újabb értékeset akar belénk oltani. Tehát nincs ilyenfajta összefüggés, de egyébként a szenvedés, a próbatétel alkalmassá tesz bennünket arra, hogy tisztában lássuk. Ez biztos, hogy így. Tehát életünk önfelett vidám pillanataiban ez nehezebben megy. Zsidó testvéreinknél többek között ezért van az esküvőn a pohárnak az eltörése is. Miközben mi itt helyen ujjázunk, a közben mások gyászolnak, szomorúak, vajon szabad-e nekünk mindenről megfeledkezve világgá orkítani, hogy milyen boldogok vagyunk. Szabad, de közben azért arra gondolunk, hogy másoknak milyen nehéz. Tegnap szegedi iskolában voltam, hallottak a 8-osok, ott volt az iskola polgárságának a nagy része, és az igazgató asszony egy nagyon kedves beszédet mondott a szabadságról, és utalt arra, hogy miközben itt színes légbömbök, ünneplő ruha, ének, igazság mindenféle van, aközben röszkénél a határon gyerekek a sárban várakoznak, akik mögött ott van egy háború, hosszú-hosszú út, sok-sok nélkülözés, és semmi más nem akarnak ők se, csak hogy legyen az ők is rövid életünk boldog. Öncsend lett az ünnepsége. Hirtelen úgy megállt a levegő. Még mintha azt is értem volna benne érzékelni, hogy egyesek azt gondolják, hogy de elrontotta a hangulatot ez az igazgatónő. Hát milyen sok egyszerű bölcsesség van, ugye ha a fehér olajfestékbe egy kis feketét nem kevernek, akkor besárul. Szóval ha úgy minden makulátlanul megy, akkor valami elhasodnak a dolgok, hogy elromlanak. És Isten bölcsen engedi meg, hogy néha jöjjön egy kis fájdalom, néha jöjjön egy kis próba, hogy sokkal teljesebben gondolkodjunk el küldetésünkről, életünkről, sorsunkról, szívünk, lelkünk állapotáról, és akkor most itt a vétkeinkről.
Mint azt mondaná az Úr, hogy lassan a testem, miközben engem igazságtalansággal vádoltok, akkor most ne a történelemmel foglalkozzunk, hanem nézzünk körül a foglyok között, vagy nézzünk körül a megszállt hazában az emberek magánéletében. Ismerjük, hogy milyen megszálltnak lenni, esetleg van, aki már volt szabadságában korlátozva, és ez nem úgy van, hogy a próbatétel és a börtön és az elnyomás alatt az emberek jobbak lesznek. Nem jobbak. A táborokban sem voltak jobbak. Szerencsétlenek voltak, és minden együtt érzésünk jár nekik, és nem múlóan gyászolunk és emlékezünk rájuk, de nem mondhatjuk azt, hogy az ember is jobbá tesz. Ahhoz más kell. Itt elmond egy furcsa történetet az előző versekben, Ezékiel egy elképzelt három generációs történetet. És azt mondja, hogy tegyük fel, hogy van egy ember, aki igazságot cselekszik, így éli le az életét. Olyan büntetném, de hogy büntetem, mondja az Úr, függetlenül mondom attól, hogy a történet milyen helyzeteket produkál. Ő az igazsága miatt Isten előtt makulátlanul megáll. De mi történik, ha születik egy fia, aki nem követi őt, és gazemberré lesz, mint éli fiai, vagy mint Áronnak a fiai, vagy mondok még fájdalmasabbat, mint Sámuelnek a fiai. Nincs garancia, arra szokták mondani, hogy Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei vannak. Tehát ez mindenkinek saját ügye, még akkor is, hogyha abban is van komoly üzenet, vigasztaló üzenet, bátorító üzenet, így megvan szentelve a hívő családtag, a többi családtag is, és ezért bizony fontos személy a családban az, aki az Úr akaratát követi, és az ő törvényét betartja. Hát vajon akkor ez a gyerek, ha igazságokat követ el, hivatkozhat-e az apjának a jóságára? Nem hivatkozhat, mondja az Úr, mert az ő cselekedetei alapján itt érik meg. De akkor még egyet lépjünk tovább, hogy ennek a gazfickónak születik egy gyereke, aki okul az apjának a botlásaiból, és visszatér az Úrhoz. Amikor a királyi történeteit olvassuk, hát hányszor van az, hogy X király állványozott, letérte az útról, igazságokat követett el, de jött a fia, aki kereste az Urat, és akkor őt megállotta. És mindig ott tévedünk, hogy azt hiszünk, hogy egyszer egy valakinek a jó döntése, megtérése az örökre megváltoztat mindent. Nem. Mindenkinek magának kell az Úrral az élete kérdéseit tisztázni, és persze, hogy az áldás az folytatódik, irgalmasságot cselekszem, ezen évig lemondja az Úr, de eleve az ő jóságáért teszi ezt. Persze, azért tekint ránk készségesen, az irgalomnak a készségével, mert ő gyönyörködik az irgalmasságban, nem gyönyörködik a meghaló halálában, azt akarja, hogy éljenek, de tessék megtérni. És erre mindannyiunknak szükségünk van. Nem igaz, amit itt is mondogatnak ennek a fejezetnek az elején, és ott a Jeremiás proféta idejében is elhangzott ez, hogy az apák ették az életlen savanyú szőlőt, ugye egeresnek fordítja Károly Gáspár, de a éber szövegben inkább életlen szőlő van, és ugye nem a róka eszi a savanyú szőlőt, hanem az apák eszik, és a fiak fog a másik eltölezni. Nem így van, mondja az Úr. Aki eszi, annak másik a foga, nem a fiaké. Ha a fiaké is másik, akkor ott is van valami probléma. Mindenki a maga védkéért felel, mert Isten nem igazságtalan. Még egyszer mondom, hogy az életünk nehézségei nem feltétlenül a bűneinknek a jutalma vagy fizetsége. Nem azért alakul úgy az életünk. Felismerhetjük, hogy szolgálatunk nyílik meg, ahogy Pál apostol egyszer beszámolva életéről, mintha azzal dicsekedne, hogy őt többször verték meg, mint a többi apostolt, és többször csapták be, és többször szenvedett fejültörést, és nem ebből fordta le, hogy Isten elhívta őt szolgálatra, hogy el akarja állítani, hanem felismerte a nehézségekben a neki megnyílt ajtót. Ha a gonosztevő megtér, Isten azonnal kész a bocsánatra. Tehát ha mi azért hallgatjuk a megtérést, mert egy olyan gondolat fészkelte be magát az agyunkba, hogy mi már olyan mértékben elrontottunk mindent, hogy ezzel már az Isten sem tud mit kezdeni. Ez az a kő, az a nagy kő, ugye, amit a kis buta viccben szoktunk, hogy tud-e olyan nagykövet teremteni, amit ő se tud felemelni. Értelmezhetetlen az Isten világában ez a kérdés, de azért mi megpróbálkozunk vele, és azt mondjuk, hogy én már annyi bűnt halmoztam fel, olyan nagy ez a kő, hogy ezt Isten nem tudja felemelni, és nem gondolunk arra, hogy ilyeneket is mond az ige, hogy elborlanak az örökké való hegyek, elsüllyednek az örökké való halmok, de az Úr útjai örökké valók. Hát, mint a só, amit bele szórunk a levesbe, és kezében olyanok a hegyek, a Himalája, és a törő, az egész föld, és a világ mindenség, ha ezzel a képpel egyáltalán élhetek, bele szólja a levesébe, ha lenne ilyen. Nem tétel, ez az ő számára. És ezen a pici kis pirinyó földön én megkeseredve, sok-sok kudarc után úgy érzem, hogy az én bűneimmel Isten már nem tud mit kezdeni, és hiába halt meg a megváltó az én bűneimért, hiába hozott ilyen óriási áldozatot Isten, itt ez nem számít. Az én speciális bűneim azok meghaladják az isteni égvalomnak, általános kegyelemnek a határait. Mit tegyen Isten, hogy higgyek neki, az igaz mondó Istennek? Ha a gonosztevő megtér minden védképből, és törvény szerint és igazságot cselekszik, ebben benne van maga a megtérés, az igazság útjára való eljutás, akkor élvén éljen, meg ne halljon, hát kívánom én a gonosznak halálát, hát miféle Isten kép van bennetek, hát miféle szörnyeteket képzeltek oda a mindenható Isten felé, aki nagyítóval nézi ezen a gombos műfejnyi valóságon, ami a föld, a világ mindenségben, ezeknek a parányi lényeknek, az embereknek az életét, és arra vár, hogy hogy sújtson le, hogy pusztítsa el az ő életeket. Hát mit képzelünk mi erről a hatalmas, nagyvonalú és kegyelemben és szeretetben gazdag Istenről? Hát ez vagyok én. Hát nem azt akarom én, hogy megtérjen útjára és érjen. Hinni Istenben nem azt jelenti, hogy a megfoghatatlant én kijelentem, hogy hajlandó vagyok elképzelni őnek tekinteni. Noha nem tudom igazolni, nem a nagy dolog. Ebben nincs semmi rendkívüli, egyesek el tudják képzelni, mások nem. A hit nagy dolog az, hogy elhiszem, hogy Isten hatalmas és jó, és szeret, és életet akar adni, és arra vár, egy rövid földi életünk alatt, hogy vége megtérünk, és belépünk az élők közé. Mit kell nekem ezért tennem? Ez a, ha valaki igaz lesz, ez nem egyszerűen egy feltételes mondat, de benne van az a reménysége Istennek, hogy igaz lesz. Az lehet, igaz lehet. Ha
igaz lesz. Miért ne lehetne? Akkor Isten kegyelme kiteljesedik az életében. Mit csináljunk, Uram, akkor? Hát a kegyelem feltétele az isteni dolog, a bocsánat isteni dolog, ezt ő adja. Mi az én dolgom? Két dolog. Vessétek el magatoktól minden vétkeket, tudjátok, hogy mi az, amit el kell vetni, amelyekkel vétkeztetek. Nem mások bűneit, nem a számotokra ismeretlen dolgokat nem kell utatni. És azt mondani, hogy mindent átvizsgáltam, és nem találok semmi problémát, de akkor a nem létezőket is elvetem, vagy átveszek valakitől valamit, hogy vessek már el én is valamit, hogy nem mondhassa a Jóisten azt, hogy ezt a mozdulatot, amivel eldobom magamtól a végteket, ezt én nem vagyok hajlandó, nehogy nem hajlandó. Vessétek el magatoktól minden végteiteket, a tiéteket, amelyen végkeztetek, és másodszor szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Honnan vegyük ezt? Valahogy elkopott itt a kis fehér ruhácska, amit az angyalok viselnek az imádság összegyűjtés alkalmával. Ugye hárman vannak, és két ruha maradt, szóltam Zsuzsának, hogy vegyítsük már egy harmadikat, és én tudtam, hogy hova lehet elmenni, hogy vegyen egy fehér ruhát. Oda ment, megvettem. Még nem fizettem ki neki, majd ne felejtse a szóvizut. Mert ez is hozzátartozik. Hova menjek, ha fehér ruhát akarok venni? Hát ha ilyet, akkor tudjuk, hogy melyik boltba adnak ilyet. Máshogy nem adnak. A Coop-ban és a CBA-ban és az ABC-ben nem adnak ilyet. De tudjuk, hogy hova kell, mert oda megyünk és megkapsz. De ezt az új szívet és új lelket hol kaphatom én? Oda akarok menni. Ezt én az Úrtól kaphatom, ha kérem. Uram, kérek tőled új szívet és új lelket. Új szívet adj, Uram, én nekem, ha ne nyelj kedveségünk. Azért mondjuk ezt, azért imádkozzuk, azért énekeljük, mert ő adhat. Ez az Ezékiel mondja azt is, amit szoktunk idézni néha keresztelés alkalmával, hogy elveszem testetekről a kőszívet, és adok nektek hús szívet, új szívet adok nektek. Isten teheti ezt kérnek. De szemrehányás nélkül adja mindenkinek, aki kér. Mert újra meg is nélkül, mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában. Ezt mondja az Isten, térjetek meg azért, és érjetek. Isten segítsen meg bennünket, hogy az ő igényének üzenete szerint, ne az isteni igazságtalanság, igazság dilemmája,